Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, okuli böjt harmadik vasárnapjára igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk a Jelenések könyve 5. fejezetének első 10 versében a következőképpen. És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvtekercset, belül és kívül teleírva, 7 pecséttel lepecsételve. És láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette, ki méltó arra, hogy felnyisse a könyvtekercset és feltörje pecsétjeit. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvtekercset, sem beletekinteni abba. És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyisse a könyvtekercset és hogy beletekintsen. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám, ne sírj, íme győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvtekercset és 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trónus és a 4 élőlény közelében, a vének között, ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt és 7 szeme, az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament és átvette a könyvtekercset a trónuson ülő jobb kezéből. És amikor átvette a könyvtekercset, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindegyiknél hárfa volt és arancsésze tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek, és új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvtekercset és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Itt a kezemben egy tekercs, kívül-belül teleírva, 7 pecséttel lezárva. Benne jelképesen a jövőnk, legalábbis az elkövetkező 6 év. Egy szavazó lap a 6 évre szóló tisztújítási választások jelöltjeivel. De vajon ki méltó arra, hogy felnyissa a pecsétjeit, feltörje és kinyissa, megnézze, ki merheti igazán, tiszta szívvel azt állítani, vagy akár esetleg valaki másról ezt mondani, hogy ő méltó erre. Ki méltó arra, hogy felkerüljön a tisztségviselők, a presbiterek jelölt listájára, és ki méltó arra, hogy megválasszák mindenre. Ki méltó hát felnyitni ezt a tekercset. Át kell éreznünk ennek kapcsán is, hogy itt valóban 7 pecséttel lezárt könyvtekercs áll előttünk, pedig ez csak egy, mondjuk most így egyszerűen bóvli tekercs, hiszen nincs olyan fajta jelentősége, mint amit János látott a mennyben, de mégis talán ez is egy kicsit érzékelteti velünk, hogyha arról kell szólni, hogy én erre igazán méltó vagyok, akkor azért könnyen elbizonytalanodik az ember, és átérzi a maga méltatlanságát. Hát még ott, amit János lát, mennyire így van, hiszen az a tekercs az valami egészen más. Más súlya van, más jelentősége és komolysága. És hát persze lehet jelentkezni, hogy én méltó vagyok ezt felbontani, de könnyen felsülhet az ember vele, és lelepleződhet, kiderülhet róla valami, hát sok eseménynél látjuk ezt a világban is, hírekben, hogy bizonyos tisztségekről le kell mondania ennek, annak, azért, mert ez vagy az kiderült róla, voltak doktori problémák, vagy botrányok mostanában, vagy egyetemi végzettséggel kapcsolatban, és ezt talán föl tudjuk eleveníteni az ilyen eseteket, vagy valaki egyéb erkölcsi visszásság miatt kellett, hogy a tisztségétől megváljon. Hát lehet, hogy a végén mi is ilyen sorsra jutunk, bármilyen lelkesen is jelentkezünk. Hát lehet magabiztosnak lenni például, mint a 2006-os évfordulón eljáró rendőrök, hogy hát úgyis titkosítva vannak 7 pecséttel lezárva ezek a dokumentumok és felvételek, és most az elmúlt napokban meghallottuk, hogy előkerültek ezek, feloldották a titkosításukat. Valaki úgymond feltörte a pecsétjeit, és lelepleződünk nagyon könnyen. Hát nem kellett tehát éppen ezért nekünk is most kínban érezni magunkat, hogyha a méltó voltunkat feszegeti ez a 7 pecsétes titok tekercs. Pedig, hát ahogy mondtam, egy ilyen egyszerű példát most megpróbáltam szemléltetésül előhozni, talán megrezgeti a szívünkben azokat a húrokat, amiket át kellett éreznie Jánosnak, ha csak egy picit is, mert mondom, hiszen egészen jelentéktelen ez a kis papírtekercs, de ami ott a mennyben zajlik, az valóban véresen komoly. Ott látja János betekintve Isten trónusába, mennyei magasságokba lát bele, és mégis pokoli mélységeket kell miatta megjárjon. Okuli vasárnapján, ha szemeinket minden teremtmény méltatlansága öntözi be, az a helyes eljárás ezzel az ige szakasszal kapcsolatban, hiszen a Zsoltár kezdő szava az okuli, a szemeim az Úrra tekintenek, hallottuk, hát valóban csak Őrá tekinthetünk, nem csak ezen a vasárnapon, hanem a többin is, és a többi napon, és többi percben is. És ha Őrá tekintünk, akkor valóban átérezhetjük Jánossal azt a könyvhullatást, hogy mennyire nagy a mi méltatlanságunk, és nem csak az a baj, hogy én személy szerint méltatlan vagyok, hanem kiderül, az egész teremtett világban nincs egyetlen egy teremtett lélek se, aki méltó lenne a tekercset feltörni, aki képes lenne arra, hogy a benne foglaltakba betekintsen, és aki végre tudja hajtani azt az isteni tervet, amely a tekercsben olvasható. Sokféle titok van, hiszen titkoljuk például egymás elől a sötét ügyeinket, titkosítják 70 vagy 80 évre az aktákat a kétes ügyekről, hát aztán mégiscsak időnként csak lebukunk, valami kiderül rólunk, vagy éppen nyilvánosságra hoznak titkos dokumentumokat, ahogy ez újra és újra előkerül, akár az amerikai WikiLeaks honlap kapcsán, akár más esetekben. Újra és újra ilyen lebukások sorozatát éli át az emberiség, meg az is lehet, hogy egy másik kormány már feloldja az addig szigorúan titkosított iratokat, lebuknak a titkolózók. És most is egy titkos könyv áll a látomás középpontjában. Nem mai lapozható könyv, azért is hoztam ezt a tekercset, hiszen akkoriban ilyenfajta könyvek nem léteztek. A kódex egy kicsit később terjedt el, az már lapozható volt, ha nem is a mai értelemben fűzött vagy ragasztott értelemben. Tehát úgy kell inkább elképzelnünk ezt a látomást, és akkor fogjuk megérteni azt is, hogy mit jelent az, hogy kívül-belül tele volt írva. Akkori szokásoknak megfelelően a pecsételéssel, hát ha nem is titkosították fizikai értelemben, de jelezték, hogy csak az arra illetékes bonthatja fel, és tekinthet bele. De éppen ezért, mert nem lehetett kinyitni, hitelesítésül is, illetve rövid összefoglalásul, hogy legalább vázolják, hogy mi van ebben a tekercsben, rá szokták kívülre is írni a tartalmának az összefoglalóját. Egy kicsit talán úgy lehet elképzelni a mai könyvformát, amikor egy könyvet kiadnak, és a hátoldalán van egy kis ismertető a könyvről, részlet belőle, vagy értékelés, vélemény róla. Hát minden esetre ez a papírus vagy pergament tekercs, nagyon titkos, teljesen lezárták, ezt jelezi a 7 pecsét, ami a Bibliában a teljesség száma, és hát így a mennyei látomás alapján terjedt el egyébként a 7 pecsétes titok kifejezés a szigorúan bizalmas információkra. Bár nem teljesen erről szól az, ami a trón előtt zajlik. Nem arról szól, hogy a kereszténység az olyasfajta dolgokat tartalmazna, amelyek mindenki más elől elzártak, csak kevesek tudnak megfejteni, és nem tekinthetnek be az emberek. Mondhatnánk így is, hogy hát ezen a könyvtekercsen kívül is van írva, abba bárki beletekinthet. A jelenések további részeiből pedig látjuk azt is, hogy egyszerűen csak arról van szó, hogy azért van ez a tekercs lepecsételve, mert Isten világkormányzó végső terveibe avat ezáltal bele, és jelképesen a könyv tekercs megnyitása a benne foglalt isteni üdvakaratnak a megvalósulását jelöli, és ebben a tekintetben valóban senki más nem lehet méltó az emberek, vagy az egész teremtett világban arra, hogy kinyissa csak Isten maga. Az ókori keleten, tehát ez szokás volt, hogy a dokumentumoknak ezt a külsejét is ilyen módon hitelesítve és összefoglalva ráírták, és mégis így maga a pecsét mutat rá, hogy az okmány az titkos, rejtett végzéseket tartalmaz. Csak éppen, hát éppen ezért nincsen, aki érvényre juttathatja, aki megvalósíthatja azt, aki feltörné a pecséteket. A magunk titkaival szemben, ugyanis Isten titkai esetén lehetetlen azt felfedni, megfejteni, lehetetlen kiszivárogtatni, vagy valami módon leleplezni. Amit ő titkosít, az nem 80, de nem is 80 ezer, vagy nem is 80 milliárd évre zárja le a hét pecsét, hanem örökké valóságig. És még inkább így van ez a hétszeres lepecsételés miatt. És a látnok is csak zokogni tud ezen. Hisz nincs egyetlen teremtett lény az egész világegyetemben, se földön, se föld alatt, de még a mennyben sem, aki méltó volna feltörni a pecséteket, és képes lenne kinyitni ezt a könyvet. Manapság divatos, pozitív szemlélettel persze mondhatnánk, hogy hát miért kell ezt olyan keserűre fogni, nem kell ennyire tragikusan venni a dolgokat, csak hogy akár tragikusnak veszük, akár elhessegetjük az árnyakat, a helyzet az, hogy valóban ilyen tragikus, súlyos és komoly, válságos a helyzet. Bizony nem pesszimizmus az János részéről, hogy neki áll zokogni, nem valamiféle sötétenlátás, vagy borongóság, nem is riogatás, hanem egyszerűen a konok valóság. Az az érzék, amivel belelát az igazi lényegbe, az indítja őt zokogásra. A Híd magazin mostani fókusz témája a válság. Az egyik cikknek érdekes a címe, fenntartható világválság. Hát itt tulajdonképpen valami ilyesmi van a szemünk előtt. Szoktak beszélni a fenntartható fejlődésről, nyilván ennek alapján fogalmazta meg valaki ezt a címet, és valóban most már úgy érezzük negyedik éve, hogy fenntartható a világválság hosszú távon is. Nem egy évről van szó, meg kettőről, ahogy eleinte mondogatták, hanem újra és újra csak visszasüppedünk. Hát valamilyen értelemben most azt kell mondani, hogy ez természetes is, mert az emberiség kezdetektől fogva folyamatos világválságban van. Mégpedig a bűneink miatt. Újra és újra visszataszít. Nem csak most anyagi értelemben, vagy pénzügyi értelemben, hanem sokféle egyéb értelemben, hiszen ha nem a világot összességébe tekintjük, hanem egyes emberek egyéni életét, akkor is megtapasztaljuk ezt, hogy mennyire válságos tud lenni az ember helyzete, akkor, amikor a nyomorúságaiból nem tud kilábalni, nem azért, mert nincsen pénzügyi háttér hozzá, hanem azért, mert ott vannak a bűnei. És János most nagyon kiváltságos helyzetben van, betekinthet a mennybe egy hatalmas látomás kinyilatkoztatása révén. Hát irigylésre méltó ez. És milyen boldogok lennénk, hogyha nekünk lenne részünk ekkora kiváltságban. De ennek a kiváltságnak a folytatása az, hogy zokogásban tör ki a próféta. A bűnei miatt, meg az egész világ bűnei miatt. Mert senki sem méltó arra, hogy felnyisse a könyvet, azaz senki sem bűntelen, nincs egyetlen egy ember sem. Emlékezzünk csak, hogy Sodoma megmenekült volna, hogyha Ábrahám alkudozása alapján csak 10 igaz ember is lett volna benne. De tudjuk, hogy nem volt. Most pedig János tulajdonképpen azt éli meg, hogyha az egész világon, a föld alatt vagy a mennyben csak egyetlen egy teremtett lény is volna, aki méltó feltörni a pecsétet, akkor megmenekül a világ. És kiderül, hogy nincs egyetlen egy sem. Senki nincs, aki ezt megtehetné, pedig már eddig is mintegy 8 milliárd embert hordott a Föld a hátán, és még sincs közte egyetlen egy se, aki Isten szemében igaz lehetne. Hát ez valóban végtelen szomorúságot jelent, és nem is csoda, hogy keserű sírásra fakad a látnok. És hát érezhetjük a kiszolgáltatott voltunkat vele együtt, kiszolgáltatva akár főnököknek, bankoknak, de mégiscsak leginkább kiszolgáltatva a bűnnek, a bűneinknek. És nem tudunk rajta változtatni. Mint egy éve történt, hogy Gyurasza Máté egy furgonnal a villamos megállóba hajtott, mert elaludt a volánnál. Megrázó az esete, és megrázó, ahogy a nő maga is sírt, mint talán ahhoz hasonlóan, hogy itt János sírt a történtek felett, de hiába sajnálja és bánja a három halotton és a másik három súlyos sérülten és családjaikon, ez már nem segít. Ezen a könnyek már nem változtathatnak, mert akaratlanul is gyilkossá lett, és ezt nem tudja jóvá tenni, nem tudja meg nem történté tenni. De valójában mindannyian ilyen gyilkosok vagyunk Isten szemében. Akár csak a versre gondoljunk, ahol a költő felsorolta, hogy mi mindenkinek a helyében valójában jogosan érezhetjük magunkat. Jézus halálán már nem tudunk változtatni. És mégis milyen felemelő, hogy a feltámadás érvénytelenítette a halál uralmát. És ezért a bűnbocsánatban mégis megkaphatjuk azt, amit a fiatal ember, hát legalábbis ami ebből a médiában látszott, nem tudott megszerezni. János azon zokog, amikor Isten királyi trónusának jelenlétébe tekint bele prófétai látomásában, hogy amire az emberiségnek nincsen lehetősége, és mégis a legfontosabb, ami a létkérdése mondhatni, az nem szerezhető meg. Az Krisztus gyülekezetének feltétlen szüksége van rá, és mégsem tudja megszerezni. Senki sem méltó arra, hogy ezt megtegye. Maradunk hát a kárhozatban. Hát ezért zokog a látnok. És ez a helyzetnek megfelelő egyetlen szóba jövő reakció, hogy átérzed-e ezt a gyógyíthatatlan fájdalmat a bűneid felett. Átérezted-e a kárhozat fájdalmát a magad, a szeretteid, de az egész világ életében. Wengel mondta így, hogy a mennyei jelenések könyvét nem sírva írták, de könnyek nélkül nem lehet megérteni. És teljesen jogos lenne, hogyha a lepecsételt könyvnél véget is érne a jelenések könyve. És az egész Biblia. És valóban senki sem méltó beletekinteni ezekbe az aktákba, és a jelkép értelménél fogva így aztán nem is valósulhatnak meg a benne foglaltak, azok az események, amelyek Isten titkos terveit tartalmazzák, amelyeket mégis ő nyilvánosságra akar hozni, nem valósulhatna meg az üdvösség. De Isten terve mégsem az volt, hogy ne valósuljon meg. Ha nincs egyetlen egy teremtmény sem, amely méltó volna a könyvet felnyitni, a végén előkerül egy nem teremtmény. Júda oroszlánya, a megölt bárány. Mi ezt tulajdonképpen természetesnek is mondhatjuk, hiszen jól ismerjük már a megváltás misztériumát 2000 év óta, ismerjük a jelenések könyvét is, és így ismerjük a folytatást is. De Jánosnak ez még rejtve volt, az ő számára valóban pokoli kínokat jelentett az, hogy nincs senki, aki tovább tudna lépni ezen a ponton. De azért nem vehetjük mi magunk sem félvárról, ugyanis egyáltalán nem természetes az, hogy van megoldás, hogy lehet tovább menni. Az, hogy Isten adott szabadítót, felnyitót, pecséttörőt. Hát egészen meglepő a leírás, amit hallunk, mert Krisztusról ritkán halljuk azt, amit a 24-vén egyike mond Jánosnak, és a jelenések könyvében csak itt szerepel ez a kifejezés rá, hogy Júda oroszlánja. A győzelmét, az erejét, a hatalmát fejezi ki, ahogy a szarvak is, és azoknak a hetes száma is a teljességet, a telj hatalmat mutatják. És amikor rátekint a próféta, tehát a vén azt mondja, hogy itt van Júda oroszlánya, a győztes, proféta meg rátekint, és meglepő módon áldozati bárányként látja őt. Teljesen kiszolgáltatottként, és mégis diadalmasként, újraélőként. Hát az ő győzelméből részesülhetünk, hiszen az ő áldozati halála és feltámadása teszi lehetővé a pecsétek feltörését számára. Így lesz ő méltó erre. Mert csak olyan valaki lehet méltó Isten végső üdvtervének a megvalósítására, aki maga is Isten. Hát ezért lehetetlen, hogy a teremtmények között akár csak egyet is találjanak, aki méltó rá. Akár a föld alatt keressük, a földön vagy a mennyben, ahogy igyekszik az ókori képben az egész világot végigmutatni. Isten bárányaként ő az áldozat, aki elveszi a világ bűneit, és itt járt a földön már, és ezt az áldozatot bemutatta, és aztán, mint oroszlán, ő a bíró, aki megbünteti az ellenségeit, mint győztes. Az első eljövetelekor bárány volt, a második eljövetelekor pedig oroszlánként jelenik meg. És ennek most már így örülhetünk tehát, hogy van győztes oroszlánunk, van életre kelt, megölt bárányunk, és az örömnek pedig van természetes, szinte azt mondanak, automatikus következménye. Még pedig az, hogy mindnyájunknak oda kell borulnunk, hogy új énekkel imádjuk a háromszor szent Istent, valamint Isten bárányát. Hiszen ő uralkodik a földön és a mennyen, a megváltottait pedig ebből a győzelméből részesíti királyságából. Így derül tehát ki, hogy a böjti út méltatlanságán zokogók mégis örömben részesülnek. Nem hiába mondta Úrunk is a hegyen, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Mielőtt a bárány feltörné a pecséteket, hiszen a mai igeszakasz ebbe már nem vezet minket bele, azelőtt látunk viszont egy mennyei Isten tiszteletet, amelynek a középpontjában a bárány áll. És az egész teremtettség, az ég, föld, alvilág, a tenger együttesen őt imádja úgy, ahogy éppen a Filippi levélben is, amiről a bibliaórai sorozat zajlik, mondja, hogy minden térd meghajoljon előtte, és Úrnak kiáltsa ki. És nagy kiváltság, hogy részesülhetünk Krisztus uralmában, nagy kiváltság, hogy beállhatunk a dicsőítő kórusba, akik a bárány énekét éneklik. És micsoda kiváltság, hogy mi is részesülhetünk Krisztus uralmában, és már előízét vehetjük a királysága ünnepi lakomájának akkor is, amikor megosztja velünk a titkát. Ennek előízét vehetjük majd hamarosan, amikor testét és vérét is megosztja velünk. Ámen, imádkozzunk! Pecséttörő bárány, győztes oroszlán, Jánossal együtt könnyekre kell fakadnunk, ha arra gondolunk, hogy senki sem találtatott méltónak arra, hogy megváltásod titkaiba beletekintsen. Senki sem találtatott méltónak arra, hogy a hétpecsétes könyvtekercset felnyissa, hogy végső győzelmedet érvényre juttassa. Nem is marad számunkra más, csak a könnyek útja. Okuli a szemek vasárnapján, nyisd meg a mi szemünket is, ahogyan a vének egyikének szava megnyitotta Jánosét. Add, hogy rád tekinthessünk, aki Júda győztes oroszlánya vagy. Add, hogy rád tekinthessünk, aki Isten bárányja vagy, aki elveszed a világ bűneit, aki végrehajtod a megváltást. Hiszen bármint áldozati állatot leöltek, mégis életre keltél. Nyisd meg ajkunkat, hogy téged dicsőítsen énekünk és egész életünk. Amen.